56. fejezet. Mielőtt a Fláviuszok felépítették volna a Kolosseumot, Rómában az amfiteátrumokat leginkább fából építették, s így a tűzvész alkalmával csak nem minden is pusztultak. Néró azonban, hogy a megígért cirkuszi játékokat megtarthassák, építetett néhányat, és egyebek között egy óriási méretűt is, amely számára a tűzvész eloltása után azonnal tengeren és a Tiberisen szállítottak az Atlasz-hegység lejtőiről kitemelt óriás szálfákat. Mivel pedig a cirkuszi játékoknak nagyszerűség és az áldozatok tömege tekintetében felül kellett múlniuk minden eddigit, hatalmas helyiségeket építettek a vadállatoknak és az embereknek is. Ezer meg ezer mesterember éjjel-nappal dolgozott az építkezésnél. Pihenés nélkül folyt a munka, díszítés. A nép csodákat beszélt a bronzzal, borostyánnal, elefántcsonttal, gyöngyházzal és tengeren túli teknőcök teknőjével kirakott melvédekről. Az üléssorok mentén húzódó csatornákba bevezették a hegyekből a jéghideg vizet, hogy még a legnagyobb hőség idején is kellemesen hűtse a cirkusz levegőjét. Az óriási bíborszínű velárium védte a közönséget a napsugaraitól. A széksorok között füstölőket helyeztek el az arab illatszerek füstölöktetésére. Fent permetező készülékek voltak, amelyekből sáfrány és királyharaszt harmat hullott a közönségre. Severus és Celer, a híres építészek, minden tehetségüket latba vetették, hogy eddig soha nem látott amfiteátrumot építsenek, amely egyúttal az eddigieknél sokkal nagyobb számú közönséget is befogadhasson. Így aztán a Ludus Matutinus megnyitásának napján a népség tömegei már hajnaltól vártak a kaponyításra, és élvezettel hallgatták az oroszlánok ordítását, a párducok horkoló üvöltését és a kutyák vonítását. A vadállatoknak két nap óta nem adtak enni, ellenben véres húsdarabokat mutogattak nekik, hogy annál jobban felingereljék éhségüket és dühüket. Volt is néha olyan nagy vad ordítozás, hogy a cirkusz előtt ácsorgó emberek nem hallották egymás szavát, sőt a félénkebbek el is sápadtak ijedtükben. Napkeltekor azonban felzendült a hangos, de nyugodt éneklés a cirkusz területén. A nép ámulva hallgatta, s egyre ismételgette: a keresztények, a keresztények. És valóban, már az éjszaka folyamán nagy csapatokban hajtották őket az amfiteátrumba, de nem egy börtönből, ahogyan kezdetben tervezték, hanem mindegyikből egy keveset. A tömeg tudta, hogy a látványosságok elhúzódnak hetekig, sőt hónapokig, de azon vitatkoztak, hogy vajon a mai napra kijelölt keresztényekkel végezni tudnak-e egy nap alatt. A reggeli éneket annyi férfi, női és gyermekhang énekelte, hogy a hozzáértők véleménye szerint, ha egyszerre 100-at vagy akár 200-at hajtanak is ki az arénára, a vadállatok elfáradnak, jól laknak, s estig nem bírják valamennyit széttépni. Mások úgy vélték, hogy ha az arénán egyszerre túl sok áldozat szerepel, az megosztja a nézők figyelmét, és nem élvezhetnék eléggé a látványosságot. Amint közeledett az időpont, a nézőtérre vezető folyosók, vagyis vomitóriumok megnyitásának ideje, a nép is mind jobban felélénkült, jókedvű lett, s egyre hangosabban vitatkozott a látványosságot érintő különböző dolgok felett. Pártok alakultak, az egyik szerint az oroszlánok, a másik szerint a tigrisek tudják ügyesebben széttépni az embereket. Itt-ott már fogadtak is. Mások viszont a gladiátorokról tárgyaltak, akiknek a keresztények előtt kellett fellépniük. Itt is pártokba tömörültek, akár a szamnitok, akár a galluszok, a murmillók, a drákok, vagy a hálóvetők köré, kiknek apróbb csapatai mestereik, az úgynevezett lániszták vezetésével már kora reggel bevonultak az amfiteátrumba. Hogy idő előtt ne fárasszák magukat, vértezet nélkül egyesek teljesen mezítelenül jöttek, néha zöld gajjal a kezükben, vagy virággal koszorúzva. Fiatal szépségük kidomborodott a hajnali napfényben, és csak úgy lüktetett bennük az élet. Olajtól csillogó hatalmas testük, mintha márványból faragták volna, igaz elragadtatást keltett a szép idomokban gyönyörködni tudó népen. Sokat közülük személyesen ismertek, s minduntalan fel is hangzott egy-egy kiáltás: üdv Furnius, üdv Leo, üdv Maximus, üdv Diodemész! Fiatal lányok szerelmesen néztek rájuk, ők pedig kiválogatták a legszebbeket, és azoknak felelgettek tréfás szóval, mintha semmiféle szorongás nem nyomná lelküket, csókokat dobáltak, vagy ilyeneket kiáltottak feléjük: ölelj meg, mielőtt a halál átölelne! aztán eltűntek a kapu mögött, ahonnan sokan soha többé ki nem jöttek. De egyre újabb menet kötötte le a tömeg figyelmét. A gladiátorok után jöttek a mastigophorusok, vagyis akiknek az volt a feladatuk, hogy korbáccsal ösztököljék a küzdőket. Azután egész sor összvérfogatú szekér vonult a spolárium felé, telerakva egymásra halmozott deszkakoporsókkal. A nép megörült e látványnak, mert a koporsók számából a látványosság óriási méreteire következtethetett. Utánuk vonultak, akik majd a sebesülteknek megadják a kegyelendöfést, ezek mind Karonnak vagy Merkuriusnak voltak öltözve. Ezeket követték a rendfenntartók, akik az ülőhelyeket jelölték ki, majd az ételek és hűsítő italok széthortására kijelölt rabszolgák, végül a pretóriánusok, mert ezeket minden Cézár kéznél tartotta az amfiteátrumban. Végre kinyitották a vomitóriumokat, és a tömeg bezúdult a nézőtérre. De olyan rengetegen voltak, hogy órák hosszat özönlöttek befelé, szinte csodálatos volt, hogy az amfiteátrum ilyen hallatlan tömeg népet bebír fogadni. A vadállatok megérezték az emberszagot, és most még jobban ordítottak. A nép úgy zúgott, míg helyét elfoglalta, mint a viharos tenger hulláma. Végül megérkezett a páros prefektusa a vigilek kíséretében, utána pedig már végeláthatatlan láncolata következett a szenátorok, konzulok, pretorok, édiliszek, köztisztviselők és a cézári balota tisztviselői, a pretoriánus főtisztek, patríciusok és előkelő hölgyek gyaloghintóinak. Egyes gyaloghintók előtt liktorok lépkedtek, kezükben a vesszőnyoláb és benne a bárd, más gyaloghintók előtt rabszolgák tömegei haladtak. A napfényben csak úgy csillogott a gyaloghintók aranyozása, a fehér és színes ruhák, tollak, fülönfüggők, ékszerek tömege és a bárdok acélja. A cirkuszból kihallatszottak a tömeg üdvkiáltásai, amelyekkel a hatalmas előkelőségeket köszöntötte, időnként még egyre érkeztek kisebb pretoriánus csapatok. De a különböző templomok papjai kicsi később jöttek, és csak ő utánuk hozták Vesta szent szüzeit, akik előtt liktorok lépkedtek. Most már csak Cézárra vártak a látványosság megnyitásával. Néró nem akarta a népet sokáig várakoztatni, sőt, pontosságával meg akarta nyerni hajlandóságát, csak hamar jött is, az Augusta és az Augustianusok kíséretében. Petronius az Augustianusok között érkezett, és az ő gyaloghintajába jött Vinícius is. Az ifjú tudta, hogy Lügia beteg, és eszméletlen állapotban van, de mivel az utóbbi napokban a börtönök látogatását a legszigorúbban megtiltották, a régi őrséget leváltották, és az újnak nem volt szabad a fegyőrökkel beszélnie, vagy a látogatóknak a rabok felől bármilyen felvilágosítást adnia, nem volt hát biztos abban, hogy Lügia nincs-e a látványosság első napjára kijelölt áldozatok között. Az oroszlánok elé odavethették betegen, akár eszméletlen állapotban is. Mivel azonban az áldozatokat bevarták állatbőrökbe, és csoportosan terelték az arénába, a nézők közül senki sem állapíthatja meg, hogy egyel többen vagy kevesebben vannak-e, de nem is ismerhették fel őket. Az őrök és az amfiteátrum egész szolgaszemélyzete meg volt vesztegetve, és a vadállatok őreivel is fennállt a megállapodás, hogy elrejtik Lügiát az amfiteátrum valamelyik sötét zugába, és éjszakának idején kiadják Vinícius egyik megbízható árendásának, aki azonnal elviszi az albai hegyekbe. Petronius is be volt avatva a titokba. Ő azt tanácsolta, hogy Vinícius nyíltan menjen el vele az amfiteátrumba, csak a bejáratnál a tolongásban surranjon ki a börtönkamrákhoz, és minden tévedés elkerülése véget ő maga mutassa meg az őröknek, hogy melyik Lügia. Az őrök azon a kis ajtónál teresztették be, amelyet ők is használtak, és az egyik fegyőr, név szerint Sirus, azonnal elvezette a keresztényekhez, de még útközben megjegyezte: nem tudom, uram, megtalálod-e, akit keresel. Mi kérdezősködtünk a Lígia nevű szűz felől, de senki sem adott választ. Lehet azonban, hogy nem bíztak meg bennünk. Sokan vannak? Kérdezte Vinícius. Bizonyosan sokan megmaradnak holnapra is. Vannak köztük betegek? Olyan nincs, aki ne tudna megállni a lábám. Azzal kinyitott egy ajtót, és beléptek egy roppant nagy, de alacsony sötét szobába, melyet csak az arénába vezető rácsos nyílásokon átszűrődő fény világított meg. Vinícius eleinte nem látott semmit, csak emberi nezt hallott a szobában, és az amfiteátrumból hallatszott be a népzajongása. de mikor szeme kissé hozzászokott a homályhoz, egész csomó farkasokhoz és medvékhez hasonló furcsa lényt látott. Ezek állatbőrökbe vart keresztények voltak. Egyesek álltak, mások térdelve imádkoztak. Itt-ott az állatbőrre leomló hosszú hajról lehetett látni, hogy nők is vannak közöttük. Nőstény farkasokhoz hasonló anyák karjukon tartották ugyancsak bozontos bőrökbe vart gyermeküket. De az állatbőrökből derűs arcok tekintettek ki, és szemükben öröm és láz csillogott a sötétben. Szemmel látható volt, hogy ezeknek az embereknek nagy részét egyetlen kizárólagos földön túli érzést töltötte el, amely már életükben érzéketlenné tette őket minden iránt, ami körülöttük vagy velük történhetett. Egyesek, akiktől Vinicius Lügia felől kérdezősködött, úgy néztek rá, mintha álomból ébredtek volna, és nem feleltek a kérdésre. Mások ujjukat szájukra téve mosolyogtak, és a rács felé mutattak, amelyen át a világosság fényes sugár kévéi beszűrődtek. Csak a gyerekek sírtak itt-ott, mert megijedtek a vadállatok ordításától, a kutyák vonításától, a nép lármájától és szüleik állatokéhoz hasonló alakjától. Vinicius, Sirius fogházőr mellett haladva, a foglyok arcába nézegetett, keresett, kérdezősködött, néha megbotlott egy-egy földöheverő alakban, aki elájult a tolongástól, bűztől és forróságtól, de egyre beljebb nyomult a terem homályba borult közepe felé, amely már csak nem akkorának látszott, mint maga az amfiteátrum. De hirtelen megállt, mert a rács közelében, mintha ismerős hangot hallott volna. A rövid hallgatózás után megfordult, és a tömegen áthaladva megállt a közelben. Egy sugárkéve a beszélő fejére vetődött, és a fényben Vinicius felismerte Crispusnak az állatbőr alól kilátszó lesoványodott, kemény arcát. Bánjátok meg bűneiteket, mondta Crispus, mert íme elközelgett az idő. De aki azt hiszi, hogy puszta halálával megválthatja bűneit, az újabb bűnt követel, s az örök tűzbe vettetik. Életetekben elkövetett minden bűnötökkel megújítottátok az Úr kínszenvedését. Hogyan meritek hát azt hinni, hogy a rátok váró kínhalállal eleget tesztek a ma másikért? Ma egyforma halállal halnak meg igazak és hamisak, de az Úr külön választja az övéit. Jaj nektek, mert az oroszlánok széllyel szaggatják testeteket, de nem szaggatják széllyel sem bűneiteket, sem az Úrral való számadásotokat. Az Úr elég irgalmat tanúsított, mikor megengedte, hogy keresztre feszítsék, de ezentúl már csak bíró lesz, aki semmiféle bűnt nem hagy büntetlenül. Aki tehát azt hitte, hogy kínszenvedéseivel megváltja bűneit, az az igazságos Istent káromolja, és annál szigorúbb büntetés alá esik. Véget ért a kegyelem, és elérkezett az Úr haragjának ideje. Íme hamarosan a rettenetes bírói szék elé kerültök, ahol az erényesek is alig állhattak meg. Bánjátok meg bűneiteket, mert megnyíltak a poklok kapui. Jaj nektek, férjek és feleségek! Jaj nektek, szülők és gyermekek! És csontos kezét felemelve megrázta a lehajtott fejek fölött. Rettenthetetlen és könyörtelen volt még a halál árnyékában is, amellyel ezek az elítéltek bármely pillanatban valamennyien szembe kerülhettek. Szavai után felhangzott a válasz. Szánjuk, bánjuk bűneinket. Aztán csend lett, csak a gyerekek sírása és a mea culpázás hallatszott. Vinicius erejében megfagyott a vér. Ő, aki minden reményét a Krisztus irgalmába vetette, most azt hallja, hogy elkövetkezett a haragnapja, s hogy még az arénában elszenvedett halál sem kelt könyörületet. De agyán egy pillanat alatt keresztül cikázott a gondolat, hogy Péter apostol másképpen beszélt volna ez a halálra szánt tömeghez, mint azonáltal Krisztus fenyegető, fanatikus szavai, meg ez a sötét szoba, amelynek rácsán túl már a kínszenvedés helye következik, a kínok közelséges, a már halálra felkészült áldozatok tömege borzadállyal és rémülettel töltötte el lelkét. Mindezt együtt ijesztőbbnek és sokkal rettenetesebbnek látta, mint a legvéresebb ütközetet, amelyben valaha is részt vett. A rossz levegő meg a hőség folytogatta. Homlokát ellepte a hideg verejték, elfogta a rémület, hogy elájul, mint azok, akiknek testében meg-megbotlott, amint a szoba belsejében Lügiát kereste. Mikor tehát még elgondolta, hogy bármely pillanatban kinyithatják a rácsot, hangosan kiáltozni kezdte Lügia és Ursus nevét. Abban a reményben, hogyha ők nem is, de valaki, aki ismeri őket, csak válaszol. És valóban egy medvebőrbe öltözött férfi azonnal megrántotta a tógáját, és így szólt. A börtönben maradtak, uram. Én voltam az utolsó, akit kihajtottak, s láttam a leányt betegen az ágyban. Ki vagy? Kérdezte Vinicius. A fosszor, akinek házában az apostol téged megkeresztelt, uram. 3 nappal ezelőtt fogtak el, és ma már meghalok. Vinicius fellélegzett. Mikor idejött, azt kívánta, hogy itt találja Lügiát. Most azonban kész volt megköszönni a Krisztusnak, hogy nincs itt, és ebben is a megváltó kegyelmének jelét látta. Közben a fosszor még egyszer meghúzta tógáját. Emlékszel, uram? Kérdezte, hogy én vezettelek Cornélius szőlőjébe, ahol az apostol tanított. Emlékszem, felelte Vinicius. Később még láttam őt, 1 nappal azelőtt, hogy engem elfogtak. Megáldott, és azt mondta, hogy eljön az amfiteátrumhoz, hogy elbúcsózzék tőlünk. Szeretnék ránézni halálom órájában, és látni a kereszt jelét, mert úgy könnyebb lesz meghallom. Ha tehát tudod, uram, hol van, mondd meg. Petronius emberei között van rabszolgának öltözve, mondta halkan Vinicius. Nem tudom, hol foglaltak helyet, de visszamegyek a cirkuszba, és megnézem. Ha kijöztök az arénára, nézd rám, én felállok, és fejemet arra felé fordítom, úgy majd megtalálod őt. Köszönöm, uram, és békesség veled. A megváltó legyen kegyelmes hozzád. Ámen. Vinicius kilépett a kunikulumból, és visszament az amfiteátrumba, ahol Petronius mellett volt a helye a többi Augustianus között. Itt van? Kérdezte Petronius. Nincs, a börtönben maradt. Ide hallgass, mi jutott eszembe, de még rám figyelsz, nézd Nigidiára, hogy azt higgye, az ő hajviseletéről beszélünk. E pillanatban Tigellinus és Kilon ide néznek. Hallgass hát ide. Lügiát az éjjel tegyék koporsóba, s vigyék ki a börtönből, mintha meghalt volna. A többit magad is kitalálod. Ki? Felelte Vinicius. Beszélgetésüket Tullius Szenekkió zavarta meg, mert hozzájuk hajolva kérdeztem. Nem tudjátok, adnak fegyvert a keresztényeknek? Nem tudjuk, felelte Petronius. Jobb szeretném, ha adnának, mert másként az aréna hamarosan olyan lesz, mint egy mészárszék. De micsoda pompás amfiteátrum? A látvány valóban pompás volt. A tógákkal megtelt alsó ülések fehér lettek, mint a hó. Egy aranyozott emelvényen ült Cézár gyémánt nyaklánccal, aranykoszorúval a fején, mellette a gyönyörű, de komor Augusta, tovább mindkét oldalon a vesztaszűzek, aztán a magas rangú tisztviselők, a szenátorok szegélyes palástjaikban, a katonaság főtisztjei ragyogó vértezetben, egy szóval mindenki, aki Rómában hatalmas, előkelő és gazdag volt. A további sorokban ültek a lovagok, lentebb körös körül feketén lett a tengernyi nép, és fölöttük oszloptól oszlopig rózsából, liliomból, lánykökörcsinyből, borostyánból és szőlőből font füzérek fügtek. A nép hangosan beszélgetett, egymást hívták, énekeltek, időnként egy-egy szellemes megjegyzésre, amelyet szájról szájra adtak tovább, kirobbant a nevetés, aztán türelmetlenül topogtak, hogy siettessék a játékok megkezdését. Végül a topogás már véget nem érő mennydörgéssé erősödött. Ekkor a város prefektusa, aki már korábban, fényes kíséretétől követve körülhajtott az arénán, kendőjével jelt adott, amire az amfiteátrumban egy általános ó-kiáltás szakadt fel 1000 torokból. A látványosság rendszerint a vadállatokra való vadászással kezdődött, amelyben a különböző északi és déli barbárok tűntek ki. Ezúttal azonban bőven volt vadállat, így hát az andabatával kezdték. Ez abból állt, hogy az ellenfelek fején sisak volt, de a szem számára nem volt rajta nyílás, és csak úgy vaktában vagdalkoztak. 10-1 néhány harcos lépett egyszerre az arénára, s a vakon hadonáztak kardjukkal, a mastigophorusok pedig hosszú nyelű villákkal taszigálták őket egymás felé, hogy minél hamarabb találkozzanak. Az előkelőbb közönség közömbösen, sőt megvetéssel nézte ezt a látványosságot, de a nép pompásan mulatott a verekedők ügyetlen mozdulatain, ha pedig úgy adódott, hogy háttal estek egymásnak, Egyszerre kitört a hangos kacagás és kiabálás. Jobbra, balra, előre! És gyakran szándékosan tévesztették meg az ellenfeleket. Néhány pár azonban mégis összeakaszkodott, és a harc kezdett véressé válni. Az elszántabb harcosok eldobták pajzsaikat, és bal kezükkel összekapaszkodtak, hogy el ne veszítsék egymást, jobbjukkal pedig életre-halálra harcoltak. Aki elesett, ujját feltartotta annak jeléül, hogy kegyelmet kér, de a nép a látványosság elején rendszerint a sebesült halálát követelte, különösen ha andabatákról volt szó, akinek arca el volt takarva, és nem ismerhették meg őket. A küzdő felek száma lassan mindinkább csökkent, s mikor végül már csak ketten maradtak, egymásnak lökték őket, és mikor összeütköztek, mind a ketten a homokba estek, s agyon szúrták egymást. Ekkor felhangzott a kiáltás, "Peráktum est!" A szolgák eltakarították a hullákat, fiatal suhanca pedig elgerebjézték a homok véres nyomait, és behintették sáfrány levelekkel. Most már komolyabb harc következett, úgyhogy nem csak a csőcselék, hanem az előkelőbb közönség érdeklődését is felkeltette. A fiatal patríciusok olykor óriási összegekben fogadtak, és gyakran teljesen kifasztották egymást. Már kezdtek is körbejárni a táblácskák a kedvenc nevével és a szeszterciuszok összegével, amelyet az illető patricius tett fel a maga jelöltjére. A spektáti, vagyis az ismert gladiátorok, akik már szerepeltek és győzelmeket is arattak az arénán, a legtöbb pártfogóra találtak, de voltak olyan játékosok is, akik tetemes összegeket tettek új, ismeretlen gladiátorokra abban a reményben, hogyha ezek győznek, óriási nyereséget sepernek be. Fogadott Cézár is, a papok, a vesztaszűzek, a szenátorok, a lovagok és a nép is. A köznép, ha elfogyott a pénze, gyakran saját szabadságát tette fel. Szívdobogva, sőt félelemmel várták át a küzdőfelek megjelenését, és akadtak, akik hangosan fogadalmat tettek az isteneknek, hogy megnyerjék segítségüket kedvencük számára. Mikor tehát felhangzott a kürtök éles harsogása, az amfiteátrumban feszült várakozás támadt. Ezernyi szempár szegeződött a nagy reteszek felé, amelyekhez odalépett egy karonnak öltözött férfi, és azt a mély csendben egy kalapáccsal háromszor megkopogtatva, mint hogy a halálra hívta a kapu mögött várakozókat. Ezután lassan kinyílt a kapu mindkét szárnya, feltárva a fekete mélységet, amelyből egymás után jöttek elő a gladiátorok az arénára. 25-ös csoportokba jöttek külön a trákok, a murmillók, a szamnitok, a gallusok, mindnyájan nehéz fegyverzetben, végül a hálóvetők, egyik kezükben a hálóvel, a másikban a hárommágú szigonnyal. Láttukra itt is, ott is felhangzott a taps, amely csakamar általános óriási vihar ráerősödött. A nézőtér felső soraitól az alsókig mindenütt égő arcokat, tapsoló kezeket, kitátott szájakat lehetett látni, és az utóbbiakból minduntalan felharsant egy-egy hangos kiáltás. Azok pedig fegyverüket és gazdag vértezetüket csillogtatva nyugodt, rugalmas léptekkel megkerülték az egész arénát, aztán büszkén, nyugodtan és ünnepélyesen megálltak Cézár emelvénye előtt. A riasztó kürtszó elcsendesítette a tapsot, és ekkor a gladiátorok jobb kezüket a magasba emelve, fejüket és tekintetüket Cézár felé fordítva hangosan kiáltották, jobban mondva elnyújtott hangon énekelték. Ave Cézár, imperátor, morituri te salutant! Üdvözlégy, Cézár, uralkodó, a halálba indulók köszöntenek téged. A gladiátorok így köszöntötték bevonuláskor a császárt. Aztán gyorsan széjjel húzódtak, s elfoglalták kijelölt helyüket az arénán. Úgy volt, hogy csapatostól támadnak egymásra, de engedélyt kaptak, hogy a jelesebb vívók előbb egymással folytassanak a néhány páros mérkőzést, mert ezekben nyilvánul meg legjobban a küzdő felek ereje, ügyessége és bátorsága. Mindjárt elő is lépett egy a gallusok közül, akit a cirkuszbarátok jól ismertek, mert Hentes, Lánió néven számos mérkőzésben aratott győzelmet. Hatalmas sisakjában is roppant testét, elől-hátul beborító vértjében úgy állt a fényben az aréna sárga homokján, mint egy óriási, csillogó bogár. Szintén nem kisebb híresség, a hálóvető Calendio jelentkezett ellenfélként. A nézők azonnal megkezdték a fogadásokat, 500 szeszterciuszt a gallusra, 500-at kalendióra, Herkulesre 1000, 2000. Közben a gallus az aréna közepére érve, kardját előre nyújtotta, s ismét hátrálni kezdett, miközben fejét kissé lehajtva, sisakrostéja nyílásain át figyelte ellenfelét. A szoborszerűen szép idomzatú, könnyed hálóvető pedig egészen mezítelenül, mindössze csípőjén egy ágyékkötővel, gyors léptekkel kerülgette nehézkes ellenfelét, kecsesen lengette hálóját, a háromágú szigonyt pedig hol leeresztve, hol felkapva énekelte a hálóvetők ismert dalát. Nem te kell lesz, hal kell nekem, miért menekülsz, gallus? De a gallus nem menekült, mert kis idő múlva megállt egy helyben, csak apró fordulatokat végzett, arra vigyázva, hogy ellenfele mindig előtte legyen. Alakjában és hatalmas fejében most volt valami ijesztő. A nézők tisztában voltak vele, hogy ez az ércbe öltözött súlyos test ugrásra készülődik, s az eldöntheti a harcot. Eközben a hálóvető hol hozzáugrott, hol visszaperdült, s háromágú szigonyát oly gyors mozdulattal kezelte, hogy az emberi szem alig bírta követni. A szigony fogai jó néhányszor megkoppantak a pajzson, de a gallus mégsem moccant, ezzel is igazolva rendkívüli erejét. Minden figyelmét, mintha nem is az a szigony, hanem a háló kötötte volna le, amely folytonosan a feje fölött lebegett, mint egy vészjósló madár. A nézők visszafolytott lélegzettel figyelték a gladiátorok mesteri küzdelmét. Végül a lányó, egy alkalmas pillanatot kilesve, ellenfelére vetette magát, az azonban megszokott gyors mozdulataival elsiklott ellenfele kinyújtott karja és kardja alatt, aztán felegyenesedett, s kivetette a hálót. A gallus helyben megfordulva felfogta pajzsával, aztán mindketten hátraugrottak. Az amfiteátrumban felhangzott a kiáltás: Magte! Jó szerencsét! Az alsó padcsarokban pedig újabb fogadásokat kötöttek. Cézár eddig Rubria Vesta szűzzel beszélgetett, és nem sok érdeklődést tanúsított a látványosság iránt, de most maga is az aréna felé fordult. Azok pedig ismét egymásnak ugrattak, és olyan ügyesen, olyan pontos mozdulatokkal küzdöttek, mintha nem is élethalál harcról lett volna szó, hanem csupán ügyességüket akarták volna bemutatni. A lányó még kétszer kikerülte a hálót, aztán ismét az aréna széle felé hátrált. Ekkor azonban azok, akik ellene fogadtak, nem akarván, hogy kipihenje magát, rárivaltak: támadj! A gallus engedelmeskedett és támadott. A hálóvető karját egyszerre elöntötte a vér, és a háló tehetetlenül lógott lefelé. A lányó összehúzódott, és nagyot ugrott, hogy egy végső vágást mérjen rá. De Kalendió csak színlelte, hogy már a hálót sem bírja kezelni, e pillanatban oldalt hajolt, hogy kikerülje a döfést, és szigonyát ellenfele térdei közé nyomva a földre döntötte. Amaz fel akart ugrani, de egy szempillantás alatt körülfontnak a végzetes kötelek, és minden mozdulattal csak még jobban beléjük gabajodott. Közben pedig a szigony ágai sűrű döfésekkel minduntalan földhöz szegezték. Még egyszer összeszedte erejét, kezére támaszkodott, és neki feszült, hogy felálljon, de hiába. Még egyszer fejéhez emelte bénuló karját, amely már a kardot sem bírta tartani, aztán hanyatt esett. Kalendió szigonya ágaival a földhöz szorította ellenfele nyakát, ő pedig két kezével a szigony nyelére támaszkodva Cézár páholya felé fordult. Az egész cirkusz megremegett a tapsvihartól és az emberek üvöltésétől. Akik ráfogadtak, azok számára ő e pillanatban többet jelentett, mint Cézár, de éppen ezért elmúlt a lányó elleni haragjuk is, hiszen ő vére árán töltötte meg zsebüket. Az emberi kívánságok tehát két felé oszlottak. A padokban egyelően oszlottak meg a halál és az irgalom jelei, de a hálóvető csak Cézár és a Vesta szűzek páholyát nézte, lesve, hogy mit határoznak. A lányót, Vesztére, Cézár nem szerette, mert a tűzvész előtti utolsó játékok alkalmával ellene fogadott, és nagy összeget vesztett Licinius javára, most tehát kezét az emelvényről kinyújtva, hüvelykújját lefelé fordította. A Vesta szűzek azonnal követték példáját. Erre Kalendió a gallus mellé tértelt, öve mellől elővette rövid tőrét, és ellenfele nyaka alatt kikapcsolva a vértet, a három élő tört markolatig döfte a torkába. Péráktum est! Hallatszott a kiáltás az amfiteátrumban. A lányó pedig még egy darabig vonaglott, mint egy levágott ökör, és lábával kapálta a homokot, aztán megmerevedett, és többet nem mozdult. Merkúriusnak nem kellett tüzes vassal próbálgatni, hogy éle még. Hamarosan eltakarították onnan, és már is újabb párok álltak elő, csak mikor ezek is végeztek, kezdődött a csoportos küzdelem. A nép szívvel, lélekkel és szemével is részt vett benne. Üvöltött, ordított, fütyült, tapsolt, nevetett, tombolt, és biztatta a küzdőket. Az arénán a két csapatra osztott gladiátorok vadállatokként küzdöttek. Mell mellnek feszült, testek fonultak össze halálos szorításban, recsegtek, ropogtak hatalmas ízületek, kardok hatoltak a mellekbe és hasakba, elsápadó szájak okátták a vért a homokra. Tízegy néhány újoncon a vége felé olyan rémület vett erőt, hogy a kavarodásból kiválva menekülni igyekeztek, de a masztigofóruszok nyomban visszakergették őket a küzdelembe olmos korbácsaikkal. A homokon csak hamar nagy, sötét foltok látszottak, egyre több mezítelen és felvértezett test hevert a földön egymás egyén hátán, mint meg annyi gabona kéve. Az élők a holttesteken tapostak, megbotlottak, bukdácsoltak a vértekben és pajzsokban, a lábukat felvérezték az összetört fegyverek. A nép nem tudott hova lenni örömében, megittasulva lélegezte be a halált, szemét jól lakadt a látásával, és élvezettel szívta magába illatát. Végül a legyőzöttek már majdnem mindnyájan elhullottak. Alig néhány sebesült térdett le az aréna közepén, és ingadozva nyújtotta kezét a nézők felé irgalomért. A győzteseknek kiosztották a díjakat, koszorúkat és olajágakat, aztán pillanatnyi pihenő következett, amely a mindenható Cézár parancsára lakomává alakult át. A vázákban meggyújtották az illatos fűszereket. A permetezőkből sáfrány és ibolya illatú szelídeső hullott a népre. Hűsítőket, sült húst, édes süteményt, bort, olajat és gyümölcsöt hordtak széjjel. A nép falt, beszélgetett és lármásan éltette Cézárt, hogy még nagyobb bőkezűségre ösztönözze. És valóban, mikor a tömeg éhét és szomját elverte, a rabszolgák százai hordták be az ajándékokkal telt kosarakat, melyekből ámoroknak öltözött fiúk apró tárgyakat vettek elő, és két marékkal szórták a padok közé. Mikor pedig a tombola jegyeket osztották, vereketésre került a sor. Az emberek tolongtak, egymást lögdösték fel és taposták össze, segítséget kiáltoztak, üléssorokon ugráltak át, és majd megfulladtak a borzalmas tolongásban, mert aki szerencsés számot kapott, az nyerhetett akár egy kertes házat, rabszolgát, pompás ruházatot vagy ritka vadállatot, amelyet aztán eladhatott az amfiteátrumnak. Ebből aztán olyan kavarodást támadt, hogy gyakran a pretóriánusoknak kellett rendet teremteniük. Minden osztogatás után eltört kezű vagy lábú, vagy a tolongásban halálra gázolt embereket kellett kivinni a nézőtérről. De a gazdagabbak nem vettek részt a tombola jegyekért folyóházban. Az augusztiánusok ezúttal a kilonon mulattak, s gúnyolták hiába való erőlködését, melyel be akarta bizonyítani, hogy éppen úgy végig tudja nézni a harcot és a vérontást, mint bárki más. Pedig hát a szerencsétlen görög hiába ráncolta szemöldökét, harapta össze száját és szorította ökölbe kezét, hogy körmei tenyerébe vájódtak. Sem görög természete, sem személyes gyávasága nem bírta az ilyen látványt. Elsápadt, homlokát belepte a verejték, ajka elkékült, szeme beesett, foga vacogott, s egész testébe reszketett. A harc befejeztével kissé magához tért, de mikor a jelenlevők a nyelvükre vették, elfogta a dű, és kétségbe esetten vagdalt vissza. Na, görög, nem bírod a szakadt emberbört nézni, mi? Mondta Vacinius, kilon szakálát megrángatva. Az pedig rávicsorított a két maradék sárga fogács visszavágott. Az én apám nem volt cipész, honnan tudnék bőrt foltozni? Magte, habet, hallatszott néhány hang. De egyesek tovább csipkedték. Nem tehet róla, hogy szíve helyett egy darab sajt van a mellében, kiáltott a Szenekió. Te sem tehetsz róla, hogy fej helyett hólyag van a nyakadon, adta vissza a kölcsönt kilon. Nem csapnál fel gladiátornak? Jól illenél az arénára hálóval a kezedben. Ha rád borítanám, elmondhatnám, hogy büdös bankát fogtam. Hogyan lesz a keresztényekkel? Kérdezte a ligúrai Festus. Nem akarnál vérebbé válni és beléjük harapni? Nem kívánok testvéred lenni. Ó, te meotiszi fekély! Te ligúriai összvér! Nyilván viszket a bőröd, de nem tanácsolom, hogy velem vakartasd meg. Csak vakargasd magadat, ha lekaparod pattanásaidat, pont azt pusztítod el, ami a legértékesebb benned. Így csipkedték, ő pedig dühösen vagdalt vissza az általános vidámság közepette. Cézár tapsolt, nagyokat kiáltott. Meg te! És tovább biztatta őket. Kis idő múlva azonban odalépett Petronius, és faragott elefántcsont pálcájával megbökve a görög vállát hidegen szólt. Rendben van, bölcs filozófus, csak egyet hibáztál el. Az istenek utonállónak teremtettek, te pedig démonná váltál, így hát semmiképpen meg nem úszod. Az öreg ránézett gyulladásos szemével, de ezúttal sehogyan sem találta meg a megfelelő választ. Egy pillanatig hallgatott, aztán nem minden erőködés nélkül nyögte ki. Megúszom. Ekkor megszólaltak a kürtök, jelezve, hogy a szünetnek vége. Az emberek elhagyták a szomszéd páholyokat, amelyekben azért gyülekeztek össze, hogy tagjaikat kiegyengessék, és egy kicsit elbeszélgessenek. Általános mozgás támadt, aztán veszekedések az előbb elfoglalt helyekért. A szenátorok és patriciusok is helyeikre siettek. Lassanként elült a zaj, és az amfiteátrumban kezdett helyreállni a rend. Az arénán megjelent egy csapat ember, hogy az itt-ott még alvat vértől szennyes homokot felgerebjézze. Most a keresztények következtek. Mivel azonban ez a nép számára újfajta látványosság volt, nem tudták, hogy fognak viselkedni, és ezért mindenki kíváncsian várta őket. Tekintettel a várható rendkívüli jelenetekre, a tömeg hangulata feszülten érdeklődő, de egyszer mind ellenséges volt. Hiszen akiknek most kell megjelenniük az arénán, azok hamvasztották el Rómát és ősrégi kincseit. Hiszen gyermekvérrel táplálkoztak, megmérgezték a vizet, átkozták az emberi nemet, és a legaljasabb gaztetteket követték el. A felkorbácsolt gyűlöletet a legszigorúbb büntetés sem elégítette ki, s ha valami aggály volt is a szívekben, legfeljebb az, hogy vajon a kínok kiegyenlítik-e ezeknek az elvetemült gonosztevőknek a gaztetteit. Közben a nap magasra emelkedett, s a bíbor színű veláriumon átszűrődő sugarai vörös fénnyel töltötték meg az amfiteátrumot. A homok tüzes fényben úszott, és volt benne valami ijesztő, éppen úgy, mint az arcokban, meg az üres arénában is, amely csak hamar megtelik emberi kínszenvedéssel és feldühödött vadállatokkal. Mintha a levegőben ott lebegne a borzalom és a halál. A rendszerint vidám tömeg gyűlöletében makacsul hallgatott. Az arcokról ágász düh tükröződött. Ekkor a prefektus jelt adott, mire megjelent ugyanaz a Káronnak öltözött aggastyán, aki az imént a gladiátorokat szólította a halált jelentő porondra. Lassú léptekkel végigment az egész arénán, és a mély csendben ismét háromszor megkoppantott a kalapácsával az ajtót. Az amfiteátrum felmarajlott. A keresztények! A vas reteszek megcsikordultak, és a sötét nyílásokban felhangzott a masztigofóruszok ismert kiáltása: porondra! És az aréna egy szempillantás alatt megtelt állatbőrökbe öltözött alakokkal, mintha erdőlakókkal népesítették volna be. Gyorsan, mint egy lázasan futottak ki mindnyájan, és a porond közepére érve kezüket felemelték, és letérdeltek egymás mellé. A nép azt hitte, hogy kegyelmet kérnek, és egy ávaságon felháborodott, topogott, fütyült, üres boros edényeket és lerágott csontokat vagdosott hozzájuk, és üvöltve kiáltozta: vadállatokat, vadállatokat! De erre váratlan dolog történt. Íme e bozontos tömegből énekhangok hallatszottak, és egyszerre felzendült az ének, amelyet eddig elé sosem hallottak a római cirkuszban. Krisztus regnát! Krisztus uralkodik. A tömeg elámult. Az elítéltek, tekintetüket a veláriumra emelve, énekeltek. Látták a sápat, de átszellemült arcokat. Mindnyájan megértették, hogy ezek nem kérnek kegyelmet, és mintha nem látnák sem a cirkuszt, sem a népet, sem a szenátust, sem Cézárt. Krisztus regnát, szengett az ének egyre hangosabban, és a padokban egészen fel a nézők utolsó soráig sokan kérdezték önmaguktól. Mi ez, és kicsoda az a Krisztus, aki e halni induló emberek szerint uralkodik? De közben kinyílt egy másik rács, és vadul, száguldva és veszett ugatással falkástól rohantak ki az arénára a peloponnészoszi fakó, molosszoszi vérebek, a sávos pireneusi szelindekek és a farkasokhoz hasonló hiberniai kuvaszok, mind szándékosan kiéheztetve, vékonyuk horpadt, szemük vérben forgott. A szűkülés és vonítás betöltötte az egész amfiteátrumot. A keresztények az ének befejeztével, mintha megkövültek volna, mozdulatlanul térdeltek tovább, csak sóhajtva ismételgették együtt. Pro Christo, pro Christo. Az ebek megszimatolták az embereket az állatbőrök alatt, de mozdulatlanságuktól meghökkenve eleinte nem mertek rájuk rohanni. Némelyik a páholyok falára kapaszkodott, mintha a nézőköz akarna jutni, mások veszettül ugatva rohantak körbe, mintha valami láthatatlan vadat űzne. A nép felbőszült. Ezer meg ezer hang harsant, egyesek a vadállatok ordítását utánozták, mások ugattak, mint a kutyák, megint mások mindenféle nyelven úszították az ebeket. Az amfiteátum remegett az ordítozástól. A felingerelt kutyák már a térdeplők felé kapkodtak, majd fogaikat csattogtatva megint visszaugrottak, végül az egyik molosszusi egy elől térdeplő nő nyakába merítette agyarát, és maga elé teperte szerencsétlent. Erre most már tucatjával rohantak a tömeg közé, mintha megtört volna a védőfal. A nézők felhagytak az ordítással, hogy annál nagyobb figyelemmel nézhessék a jelenetet. Az ebek horkoló üvöltése közepette még hallatszottak a férfi és női hangok, pro Christo, pro Christo, de az arénán már itt is, ott is emberek és kutyák összekapaszkodó, vonagló teste hentergett. A széttépett testekből patakokban folyt a vér. A kutyák egymás szájába rángatták ki a kitépett emberi tagokat. A vér és a széjjel marcangolt emberi belsőségek szaga, az arab fűszerek illatát elnyomva megtöltötte az egész cirkuszt. Végül már csak itt-ott látszott egy-egy térdeplő alak, amelyeket szintén hamarosan elleptek az üvöltő, mozgó falkák. Amint a keresztények betódultak az arénába, Vinícius a fosszornak tett ígéretihez híven felállt és megfordult, hogy megmutassa, hol rejtőzik az apostol Petronius emberei között, aztán ismét elfoglalta helyét, és élettelen arccal és üveges szemmel nézte a borzalmas látványt. Eleinte attól tartott, hogy hát ha a fosszor tévedett, s Lügia mégis ott van az áldozatok között. De mikor a pro Christo kiáltásokat hallotta, mikor látta a töménytelen áldozat vértanúságát, akik kínjai közepette tettek bizonyságot Istenükről és igazukról, akkor már más érzést öltötte el. Fájdalmas volt, mint a legkínosabb szenvedés, de egyben lebírhatatlan is. Ha a Krisztus maga is kínhalált halt, s ha íme ezrek pusztulnak el az ő nevéért, és patakokban folyik a vér, akkor már egy cseppel több nem jelent semmit, és bűn is volna kegyelmért esedezni. Ez a gondolat szállt feléje az arénából, ez hatotta át a haldoklók sóhajával és vérük szagával együtt. És mégis imádkozott, cserepes ajkai egyre ismételgették, Kriszté, Kriszté, a te apostolod is ő érte imádkozik. Azzal elvesztette öntudatát, már nem tudta, hol van, csak azt érezte, hogy a vér egyre árad és árad az arénában, egyre magasabbra csap, már ki is folyik a cirkuszból, s elárasztja egész Rómát. Egyébként nem hallott semmit, sem a kutyák üvöltését, sem a nép ordítozását, sem az augusztiánuszok hirtelen kiáltását. Kilon elájult! Kilon elájult, ismételte meg Petronius is, a görög felé fordulva. Valóban elájult. Úgy ült ott falfehér arccal, hátracsukló fejjel és nyitott szájjal, mint egy hulla. Ebben a pillanatban tuszkolták ki az arénára az állatbőrbe vart áldozatok újabb csoportját. Ezek is azonnal letérdepeltek, mint elődeik, de a halálra fáradt kutyák nem akartak nekik esni. Alig néhány vetette rá magát a legközelebb térdeplőre, de a többiek leheveredtek, s véres szájukat a magasba emelve fújtattak és lihegtek. Ekkor a lelkében nyugtalan, de a vértől megittasult, nekivadult nép fülsüketítő ordítozásba kezdett. Oroszlánokat! Oroszlánokat! Kiereszteni az oroszlánokat! Az oroszlánokat másnapra tartogatták, de hát az amfiteátrumban a nép mindenkire, még Cézárra is rákényszerítette akaratát. Csak a nagyon csapongó, szeszélyű, vakmerű Caligula mert ellene szegülni a nép akaratának, sőt, előfordult, hogy meg is veszőztette őket, de legtöbbször ő is engedett nekik. Nérónak mindennél drágább volt a taps, ő tehát sosem ellenkezett, legkevésbé most, amikor arról volt szó, hogy a tűzvész miatt felháborodott népet lecsillapítsa, és a keresztényekre hárítsa a csapás előidézésének bűnét. Intett tehát, hogy nyissák ki a kunikulumot, és erre a nép azonnal lecsendesedett. Fellangzott az oroszlánokat elzáró rács sikorgása. A kutyák az oroszlánok láttára az aréna túlsó végében egy falkába tömörültek, és halkan szűköltek, a bozontos fejű, óriás, fakó oroszlánok pedig egymás után jelentek meg az arénában. Maga Cézár is feléjük fordította unott arcát, és személyhez emelte smaragdját, hogy jobban lásson. Az augusztiánuszok tapssal fogadták a vadállatokat. A tömeg ujjain számlálta őket, és közben mohón leste, milyen hatással vannak a középen térdeplő keresztényekre, akik most megint ismételgetni kezdték sokak számára érthetetlen és mindenkit idegesítő jelmondatukat, pro Christo, pro Christo. De az oroszlánok hiába voltak kiéheztetve, nem rohantak mindjárt az áldozatokra. Az arénában uralkodó vöröses fény sértette szemüket, tehát összehunyorították, mint a kápráznék. Némelyik lomhán nyújtóztatta ki aranyos testét, mások szájukat kitátva ásítottak, mintha rettenetes agyaraikat akarták volna a nézőknek megmutogatni. De a vérszag és az arénán sűrűn heverő széttépett testek kezdtek hatni rájuk. Mozdulataik csak hamar nyugtalanokká váltak, sörényük felborzolódott, orruk horkolva szívta a levegőt. Az egyik hirtelen egy szétmarcangolt arcú női hullához ugrott, és melső lábaival a testre feküdve, érdes nyelvével nyaldosni kezdte a megalvat vért. Egy másik egy keresztény férfihoz közeledett, aki egy szarvasgida bőrébe vart gyermekét tartotta karján. A gyermek reszketett a sírástól, és görcsösen kapaszkodott apja nyakába, az pedig, hogy gyermeke életét legalább egy pillanattal meghosszabbítsa, igyekezett lefejteni nyakáról a kezét, és továbbadni őt a távolabb térdeplőknek. De a kiáltás és mozgás felizgatta az oroszlánt. Rövid, megszakított ordítást hallatott, mancsának egyetlen csapásával összezúzta a gyermeket, azután az apa fejét szájával elkapva egy szempillantás alatt összeroppantotta. Ezt látva a többiek is mind rávetették magukat a keresztényekre. Egyik másik nő nem bírt visszafolytani egy rémült sikoltást, de a tapsvihar elnyomta a hangokat, azonban csak hamar a taps is elcsendesült, mert a nép inkább a látnivalónak szentelte teljes figyelmét. Borzalmas dolgok tárultak most a nézők szem elé. Emberfejek tűntek el teljesen a vadállatok szájában, az agyarak egyetlen csapásától emberi mellek nyíltak széjjel, szívek és tüdők hevertek kifejtve. Csontok ropogtak az oroszlánok fogai között. Némelyik oroszlán oldalánál vagy derekánál fogva kapta el áldozatát, és őrült szökésekkel szágoldott vele végig az arénán, mintha rejtett helyet keresne, ahol felfalhatja. Mások támadólag ugrálva, mancsukkal ölelték át egymást, mint a birkózók, mennydörgő ordítással töltve be az amfiteátrumot. Az emberek felugráltak helyükről. Sokan elhagyták ülőhelyüket, és lejjebb mentek, hogy közelebbről lássák az arénát, és halálos zsúfoltságban szorongtak. Már-már úgy látszott, hogy a nekivadult tömeg maga is beront az arénába, és a vadállatokkal versenyezve esik neki a keresztényeknek. Hol embertelen ordítás, hol taps, hol üvöltés vagy moraj, fogak csattogása, a molosszuszi ebek vonítása hallatszott, máskor viszont csak sóhajokat lehetett hallani. Most Cézár is figyelve nézett, és maragdját szeménél tartva. Petroniusnak rossz volt a szája íze, és arca a megvetés kifejezését öltötte. Kilont már korábban kivitték a cirkuszból. És a kunikulumból egyre újabb áldozatokat hajtottak az arénába. Az amfiteátrum legfelsőbb sorából Péter apostol tekintett le rájuk. Őt senki sem nézte, mert minden szem az aréna felé fordult, ő tehát felállt, és mint annak idején Cornélius szőlőjében, áldása kísérte a halálba és az örök életre, akiket majd elfognak, most is keresztjellel búcsúzott a vadállatok agyarai között kimúló testvérektől, vérüktől, kínszenvedésüktől, alaktalan gyurmává roncsolt élettelen testüktől és a véres homokról felszálló lelküktől. Némelyek fel is néztek rá, felderült az arcuk és elmosolyodtak, mikor messze maguk fölött meglátták a keresztjelét. Ő pedig vérző szívvel így imádkozott. Ó, Uram, legyen meg a te akaratod, mert a te dicsőségedre az igazság bizonságaképpen pusztulnak el ezek az én báránykáim. Azt parancsoltad, hogy legeltessem őket, én hát visszaadom őket neked, te pedig, Uram, vedd számon, vedd magadhoz őket, gyógyítsd be sebeiket, enyhítsd fájdalmukat, és adj nekük több boldogságukat, mint amennyi kínban itt volt részük. Egy sorban elbúcsúzott mindnyájuktól, egyik csoportot a másik után áldotta meg oly nagy szeretettel, mintha a tulajdon gyermekei lettek volna, akiket egyenesen a Krisztus kezébe tesz le. Ekkor Cézár, akár feledékenységből, akár azért, mert azt akarta, hogy a játékok túl tegyenek mindenen, amit Rómában eddig láttak, néhány szót sógott a város prefektusának, mire az elhagyta az emelvényt, és azonnal a kunikulumhoz sietett. És már maga a nép is elámult, látva, hogy ismét megnyílnak a rácsok. Most mindenféle vadállatot eresztettek az arénába. Eufráteszi tigriseket, numidiai párducokat, medvéket, farkasokat, hiénákat és sakálokat. Az egész arénát ellepték a sávos, fakó, sárga, barna és foltos testek. Rettenetes kavarodást támadt, amelyben nem lehetett semmit kivenni, legfeljebb az állati testek borzalmas hentergését és gomolygását. A látványosság elvesztette a valóság színezetét, és a vér orgiává, borzalmas álommá, egy tébolyult agy szörnyű rémlátomásává változott. A mérték betelt. Az állati ordítás, üvöltés és szűkülés közepette a nézők padjaiban itt-ott ijesztően, görcsösen felkacagott egy-egy nő, akit már minden ereje elhagyott. Az emberek megborzadtak, az arcok elborultak. Egyre több hang kiáltotta, elég, elég! De könnyebb volt az állatokat beengedni az arénába, mint onnan kikergetni. Cézár azonban megtalálta az aréna megtisztításának módját, mégpedig úgy, hogy egyúttal újabb mulatságot is szerzett a népnek. A padok között minden átjáróban tollakkal és fülbevalókkal ékesített fekete numida harcosok jelentek meg, kezükben íjjal. A nép kitalálta, mi következik. S hangos tetszés nyilvánítással fogadta őket, azok pedig a melvéthez lépve a nyilvesszőket a hurral illesztették, és a vadállatok csoportjaiba nyilasztak. Ez valóban új látványosság volt. A karcsú, fekete testek hátrahajoltak, felajzották a hajlékony íjakat, és egyik nyilat a másik után lőtték ki. A húrok pendülése és a tollas nyilak csüvöltése összevegyült a vadállatok ordításával és az ámuló közönség kiáltozásával. Farkasok, medvék, párducok és a még életben maradt emberek sűrűn hullottak el egymás mellé rogyva. Itt-ott egy-egy oroszlán, megérezve a nyilat oldalában, hátrafordította vadul összehúzott száját, és fogaival morzsolta össze a nyilvesszőt. Más vadállatok üvöltöttek fájdalmukban. Az apróbb vad rémületében hanyat homlok száguldozott végig az arénán, vagy fejét a rácsba verdeste, de közben a nyilak folyvást csüvöltöttek mindaddig, amíg minden élőlény a haláltusa utolsó rándulásaiban fetrengett az aréna homokján. Ekkor 100 meg 100 cirkuszi rabszolgató odult az arénába, ásóval, lapáttal, seprűvel, talicskával, kosarakkal felszerekezve, hogy kihordják a kifejtett beleket, és zsákokban friss homokot hoztak. Egyik csoport a másik után tódult be, és az egész arénán nagy sürgésforgás támadt. Csak hamar megtisztogatták a hulláktól, vértől és trágyától, feltúrták és kiegyengedték, majd vastag réteg friss homokkal hintették fel. Ezután amorettek jöttek futva, és behintették a homokot rózsa, lilium és egyéb virágszirommal. Ismét meggyújtották a füstölőket, és a veláriumot leszették, mert a nap már erősen nyugovóra hajlott. A nép pedig ámulva nézett össze, és egymástól kérdezgette, micsoda látványosság vár rájuk még a mai napon. És valóban olyasmi következett, amit senki sem várt. Cézár, aki már jó ideje elhagyta az emelvényt, most bíbor palástban, fején aranykoszorúval megjelent a felvirágzott arénán. 12 énekes követte, kezükben citerával, ő pedig ezüstlantot tartva ünnepélyes léptekkel a középre ment, és a nézők felé néhányszor meghajolva az égre emelte szemét, és egy darabig így állt, mintha az ihletet várná. Aztán húrjába csapott, és énekelni kezdett. Dicső Latona messzelövő fia, Krizé királya, Szent Enodosz ura, ki védő pajzsal oltalmaztad Ilion isteni tornyos várát, miért hagyád el trójai népedet, mely templomodban oly híven áldozott? Ó, miért tűrtett, hogy az áhályok vad dühe roncsa le városunkat? A nők, az aggok, férfiak, özvegyek remegve tárták karjukat ég felé, a durva kő is szánta őket, csak te valál süket, érzéketlen. Lantodba csaptál, és a vidám zene, a jajgatást, imát, panaszos sóhajt elnyomta, s a te szikla szíved százezrek nyomorát nem érzé. A dal lassan, siralmas, fájdalmas elégiába csapott át, a cirkuszban csend lett. Kis idő múlva Cézár maga is megindult a lénekelt tovább. Pedig szemünk még mostan is elborul, oly könnyes, mint a harmatozó virág, és úgy áldozik a fájdalomnak, hogy Iliont a tűz elpusztítá. Hol voltál akkor, istenis Minteusz, hogy veszni hagytad isteni városod? Ha nem védtél meg romlásunkban, most ki emel neked újra oltárt? Zigány Árpád fordítása. Hangja megremegett, szemét ellepte a könny. A veszta szűzek szeme is könyvbe lábadt, a nép szótlanul hallgatta, aztán véget nem érő tapsviharban tört ki. Közben odakintről a szellőzés véget nyitva tartott folyósókon át behallatszott a szekerek zörgése, amelyekre a keresztény férfiak, nők és gyermekek véres maradványait rakták fel, hogy elszállítsák a putikulumoknak nevezett borzalmas gödrökbe. Péter apostol reszkető, őszfejére kulcsolt a kezét, s így kiáltott lelkében. Uram, uram, kinek adtad a világ fölötti uralmat? És mégis e városba akarod helyezni királyi székedet.